Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Egész nyáron nem találkoztunk, és nagyon örülök neki, hogy nem mindenkivel, van akivel azért sokat találkoztunk, sőt, van akivel többet, mint egyébként. Nagyon örülök annak, hogy ezen a meleg napon eljöttök otthonról, és keresitek az Istent. Nagyon jó látni azt, hogy ez a terem lényegében teli van, és hogy ott kint is valaki ott kint ül, vagy azért, mert kiszorul innen, vagy azért, mert meleg van. És nagyon jó azt megélni, hogy ebben a városban sokan vannak, akik keresik Krisztust. És én hiszem azt is, bízom benne, hogy meg is találjátok nap mint nap. Volt egy eset, amit a Királyok könyvében olvashatunk, és talán mindannyian ismeritek, talán nem tudom, minden esetre én azért elmondom, Királyok második könyve 5. fejezetében a 4. verstől kezdődik a történet, ez Naamánnak a története. Illetve nem itt kezdődik, csak itt lépünk be a történetben. És Naamán beméne, és elbeszéli az ő urának mondván, így szólott az Izrael országából való lány. Akkor mondd a Szíria királya, menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának, elméne azért, s vőn magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát, és elvívé a levelet Izrael királyának ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy ő gyógyítsd meg a bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok-e én, hogy öljek, vagy elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya a ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elméne Naamán lovaival és szekereivel, és megáll az Elizeus házának ajtaja előtt, és külde Elizeus követet ő hozzá, mondván. Menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naamán elment, és így szólt. Ímé, én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e Abbana, Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá mennének az ő szolgái, és szólának neki, mondván, atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta neked, avagy nem tetted volna meg? Mennyivel inkább, amikor csupán azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Beméne azért a Jordánba, bemeríti magát abba 7-szer. Az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Aztán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és azt mondta, ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd kérlek ezt az ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de nem akará. És mondana Ámán, hanem akkor adj kérlek a te szolgádnak a földből annyit, amennyit elbír két összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy amikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és az ő keze támasz, ő a kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában. És az, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És ezt mondja neki Elizeus, eredj el békességgel. Van egy ember, aki a saját baja miatt elmegy és keresi Krisztust. Keresi a gyógyulást. Bár nyilván része van az út elején másnak is. Hiszen a kislány, ha nem mesél neki róla, akkor nem tudja meg, hogy hol van a gyógyulás. De ez az ember elindul. Valakitől hallotta, hogy Krisztushoz kell menni, és ott találja meg a gyógyulást. Honnan jön? Honnan jön ez az ember? Hogy indul el ezen az úton? Sok mindent kipróbált már, biztos vagyok benne, hogy amennyi pénze volt, és amekkora hatalma volt ennek az embernek, biztos, hogy kipróbált már mindent, amit a világban ki lehet próbálni. A világ összes eszköztárát begyűjtötte, teljes egészében kimerítette. Körülbelül úgy, mint ahogy a vérfolyásos asszony. Minden pénzemet elköltöttem már, és semmiféle esélyem nincs. Nem tudok már hová menni. Nem tudok mit kezdeni magammal. Beteg vagyok, és itt fogok meghalni, ha nem segít rajtam valaki. Az összes orvost meghallgatta. Minden jó tanácsot kipróbált, ami létezik. És vannak elképzeléseim a gyógyulásról. Ugye azt mondja a 11. versben, azt gondoltam, hogy majd kijön, és a beteg helyeket illeti a kezével, és közben az Istenét hívja segítségül. De nem így lett. Az embernek vannak elképzelései arról, hogy hogyan kéne meggyógyulni. Vannak elképzelései arról, hogy mi lenne az Istennek az útja, hogy kéne az Istennek csinálni a mi életünkben a dolgokat. És vajon az Isten ezek szerint az elképzelések szerint csinálja? Az Istennek megvannak a saját útjai, és megvannak az elképzelései, megvannak a bejáratott útjai arról, hogy hogyan gyógyul meg valaki. És ezt mindenkire egyedileg adja át. Mindenkinek egyedileg mondja el. Tehát honnan jön ez az ember? A világból, és a világ teljes eszköztárát megpróbálta már. És semmi nem jött be. És a végén azt gondoltam, hogy majd segítenek azok az elképzelések, ahogy én elképzeltem. Azt gondoltam, hogy majd segíteni fog rajtam. Azt gondoltam, hogy segítenek a barátaim esetleg. És majdnem úgy járt, mint a betesdai beteg, aki körül elfogytak a barátok is. Nem csak a pénz fogyott el, nem csak a lehetőségek fogytak ki, hanem a barátok is elfogytak. Azt mondja, kipróbáltam a világ összes megoldását. Mindenféle pirulát, mindenféle gyógymódot. És semmi sem jött be. És a barátok sem a testi problémákra hoztak megoldást, hanem mire is? Azt mondja, avagy nem füredhetné meg azokban, Damaszkus, Párpár vagy Abna folyóiban, hogy megtisztuljak? És nagy haraggal elment. És itt lépnek be a barátok, amikor a nagy harag előjön, és kiderül, hogy ennek az embernek nem csak testi problémái vannak, hanem nagyon súlyos lelki problémái is vannak. Benne van a harag. Az iránt érzett harag, hogy nekem volt egy elképzelésem, és ez az elképzelés nem jött be. Aztán volt egy másik, aztán egy harmadik, egy negyedik. És amikor elment az Isten emberéhez, még ott is a saját elképzelésére mondta azt, hogy én úgy gondoltam, és nem a gondolatom alapján jött be, és még mindig a saját elképzelésemhez ragaszkodtam, és nem jött be. És nagy haraggal elment. elment ez az ember, és megpróbálja feloldani a feszültségét a világi ember, amikor nagy haraggal elmegy. Mi is történik akkor? Kipróbálja azt, amit a világ ad, nem? A feszültségoldószereket, ebből van egy pár. Hadd ne soroljam, kaja, pia, cigi. Meg még sok minden más. Rengeteg feszültségoldószert kínál a világ. Csak egyetlen egy dolgot felejt el a világ kínálni, hogy vannak barátok, akik mellé állhatnak az embernek, akik segíthetik az embert. Tudjátok, hogy illetve nem tudom, tudjátok-e, meséltem-e már erről, hogy a posztmodern társadalomban az ebben a korban élő és ebben a korban felnövő fiatalnak mire van szüksége? Míg a szekuláris társadalomban a tudás volt a minden, és úgy gondoltuk, hogy aki sokat tud, és a fiataloknak tudásra van szükségük ahhoz, hogy érvényesüljenek a világban, tudjátok a posztmodern társadalomban mire van szüksége a fiataloknak? Pontosabban kire? Barátokra. Olyan emberekre, akik szeretettel mellettük állnak akkor, amikor ők maguk nem szerethetők. Volt az interneten láttam egy kis képet, feleségeknek szólt, a férjekről, és azt írta a kis kép, hogy nem az a férfi igazán, aki megküzd érted a sárkánnyal, hanem az a férfi, aki kiáll melletted akkor, amikor te vagy a sárkány. Nagyon nehéz az embernek, egy haragvó embernek a barátjának lenni. Azt írja az ige, hogy ez a Naámán, ez egy hadvezér, ez egy parancsoláshoz szokott ember. Nagy haraggal elment. És az ő szolgái megtehették volna azt, hogy megfordulnak, lapítanak, és azt mondják, hogy haragszik a főnök, húzzuk meg magunkat, mert baj lesz, rajtunk csapódik a haragja. De nem ezt csinálták. Hanem azt mondták, hogy nem jó az elgondolásod. Szerintetek van olyan főnök, bárhol bárki, akinek beosztottai vannak, aki ezt így örömmel fogadja? Különben is rossz kedvem van. Beteg vagyok. Ide jöttem, nem gyógyultam meg. Ez a próféta csak kiüzen hozzám. Azt hiszi, nem fürdök. Hát borzalmas. És akkor hagyjatok engem békén. Ez a minimum, nem? Akkor beosztott meg lapít. Húha, baj lesz. De ezek a beosztottak nem csak beosztottak voltak, hanem barátok. Olyan barátok, akik mellette álltak ennek az embernek, mert mellette lehetett állni. Mert olyan ember volt, aki mellé oda lehetett állni. És azt mondták neki, hogy ha valami nagy dolgot kért volna, akkor nem tetted volna meg. És ez nem olyan nagy dolog. Hát miért nem teszed meg neki? Hát miért nem mész le a Jordánhoz? Menjünk már le a Jordánhoz, és próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy mi történik, ha lemegyünk a Jordánhoz. És lemennek. És a barátok rávilágítanak arra, hogy neked nem testi problémád van. Neked lelki problémád van. Te haragszol önmagadra is. Te haragszol a világra, te haragszol mindenkire, mert nem tudod megoldani ezt a problémát. És próbáld meg! Nem kell ehhez semmi más, csak egy kis alázat, ami eddig benned azért viszonylag kevés volt, mert te parancsoláshoz vagy szokva. Fel kell hagynod a saját elképzeléseiddel. Ha valami nagy fizikai vagy anyagi áldozatot követelt volna ez a dolog tőled, ha a vagyonodnak a felét oda kell adni, nem tetted volna meg, hát micsoda irdatlan vagyont hoztál így is ide magaddal. És Naámán megteszi. És meggyógyul. Megtörténik a csoda. És Naámán úgy gondolja, hogy megveszi az Istent. Oda megy az ajándékával Elizeushoz. És azt mondja, hogy Én szeretném kifizetni neked azt, amit tettél értem, ugye? Van egy csoda doktor, aki minden betegséget meg tud gyógyítani, és ennek a csoda doktornak én kifizetem a szolgáltatásért a díjat. És mit mond Elizeus? Nem, barátom, az Isten nem megvehető. Azt mondja Krisztus, hogy jöjjetek én hozzám mind, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem csak Naámánt hívja Krisztus. Máté 11:28. Jöjjetek én hozzám mind, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Azt gondolom, hogy majd így vagy úgy meggyógyulok. Azt gondolom, hogy az Istennek így kéne cselekedni az életemben. Krisztus nem a berögzött megoldásainkat várja, hanem azt várja, hogy menjünk hozzá. Tele van az életünk nem jó példákkal. Tele van az életünk nem jó elgondolásokkal. Nagyon feldúlja a lelkünket, hogyha a megoldásaink nem jók. Amin mi gondolkoztunk, amiért olyan sokat tettünk, ami 20 éve működik, ami 50 éve működik, annak változni kéne az életben. És ez a változás nagyon egyszerű, de nagyon nehéz. Egyszerűen csak Krisztushoz kell menni. Krisztus ezekkel a szavakkal minden emberhez szól. Minden emberi lényhez, nem csak hozzánk. Mindnyájan megfáradtak és megterheltettek. Mindenkit nyomnak olyan terhek, amelyeket egyedül Krisztus tud elmozdítani. A legnehezebb ezek közül mindenkinek a saját bűnének a terhe. És ebben a megterheltségben a gőgösség, a feljebbrendűség érzése, a pénz hatalmába vetett hit nem sokat segít. Ha magunkra maradnánk ennek a tehernek a hordozásában, bizony-bizony mind összeroppannánk. És nem tudnánk tovább menni. De Krisztus azt mondja, hogy ne máshová menjetek. Ne akarjatok megvenni engem. Ami nálam van, az ingyen van. És itt, csak ide kell jönnöd. Úgy is mondhatnánk, ebben a helyzetben is beszélgettünk egy pár szót, csak két mondatot a munkanélküliség kérdéséről, úgy is mondhatnánk ebben a helyzetben, hogy Krisztus azokat hívja magához ebben az igében, akit mi emberek nem választanánk. Gondoljatok bele, amikor van egy ember, aki megterhelt, aki megfáradt, az hogyan megy el egy munkaügyi tárgyalásra? Hogyan megy el egy felvételre? Bárhová? Ha meglátja őt a másik oldalon a személyügyes, és azt mondja, hogy hát ez az ember, ez nem talpra esett, ezen látszik, hogy fáradt, ezen látszik, hogy terhelt, ezt az embert nem vesszük fel, ezt az embert nem választjuk, mert megvan terhelve. És higgyétek el, egy ilyen álláshirdetésen nem választanánk ezt az embert. De Krisztus ezt az embert választja. Ő azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mind. Mind, akik megterheltettetek azzal, hogy 100%-ban meg kell felelni. Mindenhol, éppen múlt héten vagy két hete beszélgettem valakivel, aki arról panaszkodott, és bármelyikünk panaszkodhatna erről, hogy milyen nehéz az embernek a sorsa, hogy mindenhol 100%-ban meg kell felelni. 100%-ban meg kell felelni a családomnál, a munkahelyemnél, 100%-ban meg kell felelni a barátoknál, a gyülekezetnél, a hobbinál, a hobbi tevékenységemnél, az egyéb társadalmi tevékenységemnél, mindenhol, és akkor még jönnek a hétköznapok. A hétköznapok, ami várható, de váratlan eseményekkel van tarkítva. Gondoljatok bele, találkozunk egy hajléktalannal, várható, de mégis váratlanul él. Találkozunk a szomszéddal, aki jön a problémájával, ez is várható, de mégis mindig váratlanul ér. A közlekedésben találkozunk a többi emberrel, aki közlekedik, ez is várható, de mégis mindig váratlanul ér. És találkozunk ezekkel a problémákkal, és ez mind terhel bennünket. És ezzel a rengeteg teherrel oda megyünk egy ilyen személyügyes tárgyalásra, és azt mondjuk szembe az ügyintézőnek, hogy ne haragudjon, nekem annyi bajom van az életben, hogy nem tudok azzal foglalkozni, amit a maga cége meg a maga vállalatait még megpróbál rám terhelni. Szerintetek fő fog venni bennünket? És Krisztus így vár bennünket, ezekkel a terhekkel. És azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És tegyétek le a saját elképzeléseiteket, mert én meg akarlak gyógyítani benneteket. Én azt szeretném, ha mindannyian megtisztulnátok. És olyan megoldásokat hoz, azt mondja Ellen White, sokaknak a szíve gondok terhe alatt csajog, mert fel akarnak nőni a világ követelményeihez. A világ szolgálatát választották, elfogadták kuszaságait, magukévá tették szokásait. Így jellemük beszennyeződik, életük megkopik, érvényesülésük világi vágyaik kielégítése érdekében megsebzik lelkiismeretüket, a szemrehányás még nagyobb terhét veszik magukra. A szüntelen való aggódás kimeríti az életről, az élet erőt bennük. Urunk azt szeretné, ha elvennék tőle a szolgáságnak az igáját. Hívja őket, hogy az ő igáját hordozzák magukkal, és ezt mondja. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ugye milyen érdekes ez? Amikor azon gondolkodunk, hogy leszeretnénk tenni a terhünket, akkor Krisztus azt mondja, hogy ne lerakni akarjátok, hanem vegyétek föl inkább az enyémet. Tudjátok, Krisztus, amikor azt mondja, hogy az igát vegyük fel, akkor valami olyasmiről beszél, amit az ökör soha nem tett le. Reggel fölvette, este letette, aludt, és reggel újra felvette. Krisztus igája nem arról szól, hogy naponta 10 percre felveszem. Arról szól, hogy amikor az ember fölkel, akkor elindul az életben Krisztussal, és amikor lefekszik, akkor vele alszik el. És ez az iga, ez a teher gyönyörűséges és könnyű. Vajon mitől könnyű Krisztusnak a terhe? Akik úgy érzik, és nagyon sokan vannak, hogy kiszorulnak arról a bizonyos munkaerőpiacról, lehet, hogy a szó szoros értelmében is vagyunk ilyenek itt. De akik úgy érzik, azok úgy érzik, hogy az ő életük már semmire nem alkalmas. Nem tudnak jó képet mutatni mások felé. Nem tudnak jó példát adni mások felé. És hogyha valaki Krisztus igáját felveszi, az az ember megtanul jó képet mutatni mások felé. Az az ember megtanul szolgálni mások felé. Attól könnyű ez az iga, hogy a Krisztus szeretetébe vetett hit, az vezérel benne bennünket. Az a bizalom, ami nem követelés, ami arról szól, hogy tudom, hogy az Isten ott van velem. Nem hagy el engem. Amikor az ember átérzi, megtapasztalja az Isten szeretetét az életében, nem tud mást tenni, csak úgy cselekedni, hogy azt az Isten elvárja. Mint ahogy Jeremiás, amikor azt mondta, amikor már nagyon összeveszett az Istennel, és nagyon elege volt az egészből. És azt mondta, hogy nem tudok mást tenni, csak a te szavadat szólni. Nem tehetek mást. És miért nem? Mert rájövök arra, hogy Krisztus mennyire érdemtelenül szeret engem. Mennyire érdemtelenül áll mellettem. Rájövök arra, hogy ki is vagyok én, a bűneimmel megterhelve, és hogy honnan emel ő ki engem. Hogy mit tesz értem. Amikor az ember szembe van a 10 parancsolattal. Amikor az ember szembe van az Isten igéjével, akkor azt gondolja, hogy az Istennel is szemben van. Hiszen a 10 parancsolat az, ami rávilágít, hogy én mennyire bűnös vagyok. Az Isten igéje az, ami elmondja, hogy én mennyire rossz vagyok, és hogy mennyire nem tudok megfelelni ennek a világnak, és mennyire nem tudok megfelelni Istennek sem. De amikor az ember elolvassa Krisztust, amikor az ember átéli azt, hogy Krisztus mit tesz érte, akkor rájön arra, hogy az Isten nem szembe áll vele, hanem mellette áll. Rájön arra, hogy ahogy mellette áll az Isten, úgy szereti őt. Rájön arra, hogy a 10 parancsolat az nem arról szól, hogy ezt ne tedd, vagy azt ne tedd, mert ha megteszed, akkor mi lesz, hanem arról szól, hogy az Isten odaáll az ember mellé, és azt mondja, hogy tudom, ismerlek téged, te bölcs vagy, és szeretlek téged, és tudom, hogy ez a szeretet lesz az, ami megerősít téged abban, hogy nem fogod tenni. Mennyivel máshogy hangzik, nem? Mennyivel máshogy hangzik az, hogy odaáll mellénk az Isten, és nem akárhogy áll oda, hanem az Isten úgy áll oda mellénk, hogy azt mondja, hogy bármit teszel, én szomorú vagyok, ha te rosszul csinálod. Azt mondja Jónás könyvénél, hogy a gonosz miatt is bánkódó. Én bánkódom, ha te rosszul csinálod, de mindemellett a bánkódás mellett én a te bűnödért, a te életedért, azért, hogy te élhess, odadom a sajátomat. Nem kevesebbet. Ismeritek azt a kis példát? Amikor egy fiú szeret egy vaklányt. Nem ismeritek? Egy rövid kis történet, nagyon kis megható kis történet. Arról szól, hogy van egy vaklány, és van egy vőlegénye, egy fiú. És a lány azt mondja, hogy egy jó műtéttel lehetne nekem látást adni, lehetne nekem szemeket adni, és utána hozzád megyek feleségül, hogyha ez a műtét megtörténik. És elintézik neki a műtétet. És a lány kap szemeket. És lát. És amikor meglátja a fiút, látja, hogy ő vak. Látja, hogy a fiú vak. És nem tud ezzel az érzéssel együtt élni. És úgy gondolja, hogy nem tudja ezzel az életét leélni. És azt mondja a fiúnak, hogy nem tudok hozzád menni feleségül. Nem tudom ezt megtenni. És a fiú egy mondatos búcsúzenettel búcsúzik el tőle. És azt írja, hogy jól vigyázz a szemeidre, mert mielőtt a tiéd lettek volna, az enyémek voltak. Ezt teszi értünk Krisztus. Jól vigyázz az életedre, mert mielőtt a tiéd lett volna, az enyém volt. Odaadtam, érted. Amikor az ember a saját elképzelései alapján szeretne gondolkodni, és szeretne megszabadulni a terheitől, rájön, hogy ez nem megy. De ha eljutunk Krisztushoz ezekkel a terhekkel, ott le lehet tenni. És Krisztus annyira szeret bennünket, hogy szeretné elvenni. Azt mondja, jöjjetek én hozzám. Nem azt mondja, hogy ide jöhettek, vagy jöhettek ide is. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És egy nagyon szép példája ennek Naamán története, aki odament Krisztushoz, az élettől megfáradva, a betegségtől megterhelve, és Krisztus levette róla ezt a terhet. Nem csak a betegségnek a terhét, nem csak a fizikai problémáknak a terhét, hanem a lelki problémáknak a terhét is. Adott neki egy új hitet. Isten szeretettel mellette áll a bűnösnek. Nem a bűnnek áll mellette. Ne értsetek félre, a bűnösnek áll mellette. Ezekben a történetekben az aggódásból bizalom lett, a gondokból hála, a bánatból öröm. És bármelyikünk életében lehet ez így. Bármelyikünket, nem csak itt, a világban mindenkit hív Krisztus. Azt mondja Máté evangélium a 8. fejezet 5. versétől, hogy mikor bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérte őt, és ezt mondta. Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, nagy kínokat szenved. És ezt mondta neki Jézus, hogy eddig az aggódás. És ezt mondta neki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És mi volt a válasz? Felelve a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Valaki odament Jézushoz azzal, hogy aggódik, mert beteg a szolgája, mert meg fog halni, ha nem jössz el, Uram, meg fog halni az én szolgám. És mi lesz ebből az aggódásból? Egy mondattal később. Azt mondja, ne gyere, Uram, nem vagyok rám méltó, hogy hozzám gyere, hanem csak szólj egy szót. Bizalom lesz az aggódásból. Megbízik Istenben, és nem aggódik többé. Nem gondolkodik azon, hogy az lett volna a megoldás, hogy te most eljössz az én házamba, és ráteszed a kezedet az én szolgámra, és majd ő meggyógyul. Hanem azt mondja, hogy én bízok benned, Uram. Azért jöttem hozzád, mert aggódtam. De amint megérkeztem és láttam, hogy itt vagy, az aggodalom terhe már is leesett rólam, és tudok benned bízni, és tudom, hogy te szeretnéd a terhet levenni az én vállamról. És azt mondja, hogy mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, vannak alattam vitézek, és mondom az egyiknek, eredj el, és elmegy a másiknak, jöjj ide, és eljöjj. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. És a gondokból hála lett. A problémákból megszületett a hálaadás. Itt már tudja a százados, hogy a szolgája meggyógyul. Nem látja, nem hallja. Még senki nem mondja neki, de tudja. És ezt mondja el. És a Krisztushoz megyünk, a gondjainkat nála szeretnék letenni, akkor a gondjainkból viszonylag gyorsan lehet hála. És megköszönhetjük Krisztusnak, hogy drága Uram, de jó, hogy te is úgy csinálod az életben, mint ahogy én. Ha valakinek mondod, hogy csinálja ezt, vagy csinálja azt, az megteszi. Látnom sem kell. De jó, Uram, hogy te parancsolsz a világon mindenkinek. Volt egy kis beszélgetésünk, nem túl régen, ahol felmerült egy nagyon rövid kis ige szakasz. Ki is a világ ura most jelen pillanat? Ki uralkodik itt a földön? Ugye Erzsike néni megadta a rossz választ. Ugyanis nagyon szeretne az ördög uralkodni ebben a világban. Nagyon szeretné, hogyha az övé lenne a hatalom még mindig. De nem az övé. Krisztus mielőtt elment volna, mondott egy mondatot. Azt mondta nekünk, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, ugye? De ezt nem így kezdte. Ezt úgy kezdte, hogy én nem azért, nem úgy küldelek el benneteket, mint aki semmit nem tud. Nem úgy küldelek el benneteket, mint aki nincs felkészülve a küldetésre, hanem úgy küldelek el benneteket, mint aki tudja. És azt mondja Krisztus, hogy nékem adatot minden hatalom, menjen is földön. És így küld el bennünket Krisztus. És ez a százados, aki aggódott azért, hogy mi lesz az ő szolgájával, ez pillanatok alatt rájött arra, hogy minden hatalom Krisztus kezében van ezen a világon. és neki nem kell oda menni. Neki nem kell emberi elgondolások szerint csinálni a dolgát. Elég, ha szól. És mindenki hallgat az ő szavára. Higgyétek el, hogy a mi terhünk, ami nagyon sokszor aggodalmaskodásokkal van, az csak addig van, amíg rá nem jövünk arra, hogy ezen a világon körülöttünk minden Krisztus hatalmába van. Azt ad nekünk, amit akar. Annyit, amennyit akar. Mondjuk azért hozzáteszem, szintén egy kis internetes bejegyzés, egy ilyen kis táblácska, amit olvastam nem olyan régen. Isten elsősorban az ígéreteket teljesíti, és a kéréseket egy kicsit később. De Isten mindent megígért. Mindent. Azt mondta, hogyha az ő fia életét nem kimélte, akkor mi módon ne adhatna vele együtt mindent nekünk? Bármit. Bármit. És az aggódásból egyből bizalom lesz. És elkezdünk bízni abban, hogy Krisztus velünk van az életben. És Naamán is elkezdett bízni, hiszen belement a vízbe. És bízott abban, hogy ebből lesz valami. És lett is. És azt mondja a százados, hogy mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek. És én mondom ezt, mondom azt, és a gondokból hála lesz. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek, bizony-bizony mondom néktek, Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, hogy letelepedjenek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, a mennyeknek országában. És ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, hol lesz sírás és fogak csikorgatása. És azt mondta Jézus a századosnak ezek után. Eredj el, és legyen neked a te hited szerint. És mi történt? És meggyógyult annak a szolgája abban az órában. És a bánatból, ami az emberben benne volt, hogy meg fog halni az én szolgám, az én barátom, akit fiamként tartok magam mellett, meg fog halni, a bánatból öröm lett. Mert meggyógyult annak a szolgája abban az órában. Ha valaki leteszi a saját elképzeléseit, ha valaki el tud menni Krisztushoz, és tőle várja a gyógyulást, akkor végigélheti ezt. Leteheti nála a gondjait, szelídséggel és alázattal felveheti Krisztus igáját, szolgálhat másoknak, szeretettel mellette lesz az Isten, nem hagyja el soha, megsegíti, az aggodalmából bizalmat csinál, a gondjaiból hálát, a bánatából pedig örömet. Én azt kívánom, hogy menjetek el, menjünk el mindannyian Krisztushoz, és éljük ezt meg. Amen. Amen.